Szeretettel és tisztelettel köszöntöm újra a Mária Rádió hallgatóit. Innét a Mária Rádiónak a szombathelyi stúdiójából, én Horváth József vagyok, ennek a műsornak a szerkesztője. Pünkösd napja van, a Szentlélek Úristen eljövetelét ünnepeljük, és azt beszélgettük át az elmúlt részben, hogyan dolgozott négy asszony édesanyja életében Isten szent lelke, hogyan alakította, formálta át az ő gondolkodásmódukat, kapcsolati rendszerüket, akár önmagukkal, akár a kapcsolt részeikkel, őkkel együtt végezték ezt a lelki gyakorlatot, vagy éppen a házastársukkal és a gyerekeikkel. 90 nap gyönyörű időszak. Azóta hogyan telt az időtök? Mit tudtok az azóta eltelt időről mondani? Milyen gyümölcsök teremtek meg az életetekben? De abbról beszéltek, amiről szívesen beszélnétek.
Talán egy tök fontosak ezek a gyümölcsök, és, de azt gondolom, hogy egy kicsit még visszatolatnánk így gondolatban, mert most még ott vagyunk, hogy mi is volt ez a három pillér, amit mi megfogadtunk és amit tettünk. És kicsit kifejteném az ima részét. Ugye az ima volt az első vállalásunk, és ebben a lelki gyakorlat tanácsolta nekünk azt, hogy naponta 30-60 percet imádkozzunk csendben. Ehhez kaptunk segítséget is, hogy ilyen ima szövegeket, szentírási részeket, elmélkedéseket. Emellett, az egyéni ima mellett azt a javaslatot kaptuk, hogy havonta végezzünk szentgyónást, járjunk hétköznap szentmisére, és akár napi szinten a rózsafüzér imádságot építsük be az életünkbe. Ugye alapvetően azt gondolom, hogy mindannyian egy vasárnap szentmisére járó emberek vagyunk, közösségben járunk, a gyermekeinkkel este leülünk imádkozni, de hogy ez a szint, ez az volt számomra, ami ezen már egy kicsit túlmutat vállalásban. És be kellett építeni vagy a reggelekbe, vagy az estékbe ezeket az egyéni imákat. Én is kerestem az idejét ezeknek. Általában én a reggel 7:30-as szentmisére szoktam tudni elmenni a Székesegyházba ezen időszak alatt, mert akkor még 8 órára a munkával egy kis késéssel oda tudtam érni előtte. Én el sem tudtam volna képzelni, hogy hétköznap nekem a nagy ruhanásba, hogy misére járjak, és egész más megélése volt ezeknek a hétköznapi miséknek, ahol nem volt nagy zene, nem volt sok ember. Tényleg azért ment az ember, hogy valami pluszt tegyen be az addigi hétköznapi megszokásokból. Érdekes volt megélni, amikor, és majd fogunk a következő résznél mesélni az edzésekről, mert hogy sportot is be kellett tenni az életünkbe, hogy például amikor megpróbálkoztam, hogy na, akkor nekiállok futni, nekem ez mindig gyengén volt, és akkor összekombináltam a dolgokat, és futás közben imádkoztam a rózsafüzért, és akkor az volt saját magam számára a cél, hogy egy tized után állhatok csak megpihenni, szusszanni egy kicsit. Szóval egy nagyon érdekes tapasztalatokat adott így ezekben a kihívásokban ez az út. Vagy hogy amikor az orvosi rendelőbe ültem és vártam, akkor is a rózsafüzért imádságot mondtam magamba. Máskor a telefont veszem a kezembe és a híreket olvasom. De erre most 90 napig nem érintkezhettünk gyakorlatilag a külvilággal, sem hírek tekintetében, sem az internet adta a lehetőségekben, és hogy ez segített egy kicsit, hogy letisztítsuk a gondolatainkat, és hogy reggel azzal keljünk, hogy imádság, este azzal feküdjünk, hogy egy lelkiismeretvizsgálat, egy egzámen keretében átgondoljuk a napunkat, és hogy miért adhatunk hálát. De én így az imádság résznél továbbadnám a többieknek is a szót, hogy ti hogy éltetek meg ezt az imádságot, mint vállalást.
René, te mondod?
Nekem már maga az imamódok is, megmondom őszintén, hogy jelentettek újat. Tehát nem magát az ima időt volt nehéz a napjaimba beleszőni, hanem azt a módot, hogy én hogy szeretnék kapcsolódni a Jóistenhez. És voltak számomra olyan pillanatai ennek az ima időnek, amikor úgy éreztem, hogy ez most nekem kényelmetlen. Vagy most valahogy nem találom meg azt a kapcsolódást. Vagy hogy inkább most csendben maradnék. Mert hogy nekem általában az imáimban a rózsafüzérrel tudok én úgy kapcsolódni, ahogy nekem komfortos. De hogy ki kellett lépnem ebből a komfortból, mert hogy kezdtem felfedezni ezekben az új imamódokban egy egész másfajta kapcsolódást. És aztán ez a csendes imamód, ez nekem egy nagy kedvencem lett ezekben a napokban, és igazából az volt a nagy felismerésem, hogyha én csendben maradok, és várom a Jóisten szavát felém, akkor valahogy könnyebben meghallottam. És aztán volt, amit ezekből le is írtam, mert hogy így többen vezettünk naplót ezekről a megélt napjainkról, és így visszaolvasva annyira, most így, ahogy már elmúlt ez a 90 nap, visszaolvasva talán az a döbbenet számomra, hogy honnan jöttek ezek a szavak, amiket leírtam, vagy azok az érzések, amiket szavakba öntöttem, hogy ehhez kellett az a sok-sok imaidő, amit ott tudtam tölteni az én kis házi oltárom mellett. És sajnos ezek így a 90 nap után azért lerövidültek ezek az imaidők, de hogy tényleg rá kellett szánni ahhoz az időt arra, hogy ezek megérkezzenek, ezek a gondolatok, ezek a szavak. És ez nekem egy nagyon, nagyon nagy út volt ez a része is az imádságomban, hogy ezeket az ima módokat kipróbálhattam, úgymond, és aztán otthonosan tudtam benne érezni magam.
Gyönyörű.
Nekem az imával kapcsolatban az volt egy ilyen hatalmas adomány, hogy én nagyon gyakran ilyen mechanikusan imádkoztam, tehát akár a rózsafüzért is nehéz volt benne elmélyülni, tehát hogy inkább ilyen kötelességteljesítés hajtott, és azt éltem meg itt azért nem az elején, tehát hogy nekem kellett ebbe idő, és ezért is volt jó, hogy hosszú a lelki gyakorlat, mert a 90 nap alatt érett meg, hogy az imának mekkora ereje van, hogy arra hív az Isten, hogy mondjam el, hogy mire vágyok. És hogy az a része viszont olyan, mint a vízen járni. Hogy akkor bízzál. És nagyon konkrét dolgokat adott nekem. Tehát, hogy...
Megosztod a hallgatókkal?
Tehát ilyen furcsa szerintem, de hogy akár például az ima zsámolj egy ilyen nagyon konkrét dolog volt, akár a gyerekekkel kapcsolatban így perlekedtem az Istennel, hogy jó így, minden szép és jó, de bizonyos dolgokat szeretnék. És ilyen hihetetlen módon akár még például ilyen anyagiak is, hogy kifakadtam egyik nap, hogy rendben, de akkor emeljék meg a fizetésemet, és jövő hétre megemelték. Tehát így teljesen váratlanul. Úgyhogy azért mondom, hogy ilyen számomra ilyen nagyon kézenfogható módon is, és ilyen gondoskodó módon is válaszolt az Isten.
Gyönyörű. Gabi?
Van ez a mondás, hogy ahhoz, hogy jól tudjunk imádkozni, jó sokat kell imádkozni, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy ilyen a lelki gyakorlat előírja, hogy a megszokottnál sokkal több időt szánjunk az imádságra, ez tulajdonképpen nem egy nehézség, hanem pont ez a könnyebbség, mert azáltal, hogy sokkal több időt szánunk az imádságra, több imamódot lehet kipróbálni, ahogy a René is mondta, meg egyszerűen megtanulunk imádkozni. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb hozománya ennek a lelki gyakorlatnak, hogy megtanultunk a magunk módján kapcsolódni a Jóistenhez, és meghallottuk a szavát. Én úgy fogalmaznék, hogy olyan, mint hogyha plusz egy érzékszervem alakult volna ki, mert az imádságban én megszólítottam őt, és a nap folyamán ő megválaszolt nekem azokkal a dolgokkal, amik történtek velem.
Úgyhogy... Számomra egy óriási kegyelmi forrás az eukarisztia. Eukarisztiával való élő kapcsolat, a szentségimádásban, a templomban létben, a szent áldozásban, pap lévén a szent mise bemutatásában. Az eukarisztiához hogyan segített benneteket közelebb ez a lelki gyakorlat?
Ugye azáltal, hogy a vasárnapi szent mise látogatást kiegészítettük több alkalommal is, és erre keretet adott a lelki gyakorlat, azt gondolom, hogy ez a rendszeresség, ez a gyakoriság, ez segített ahhoz, hogy az eukarisztiában is többet részesedjünk, hogy igen, hogy a lelkiismeretünket még jobban felülvizsgálva, gyakrabban eljárunk Szent Jónásra, letisztuljon bennünk az, hogy hogy mi a jó, mi a nem jó, hogy felismerjük a bűneinket, és oda tudjuk tenni a jó Isten elé. Nekem ez mind-mind segített ahhoz, hogy közelebb kerüljek a jó Istenhez és az Eukarisztiához is. Amit én még így az imában, mint gyümölcs vagy megélést így eszembe jutott, és szívesen megosztom, hogy mi a közösséggel említettük az elején, hogy egy ilyen családközösségnek a tagjai vagyunk. Havonta szoktunk találkozni egy ilyen közös imaestre, ahol énekelünk, imádkozunk, vagyunk 8-10, és mindenki annyit tesz bele, amennyit az ő lelkéből jó szívvel ki tud mondani. És hogy ezt is tanuljuk közösen az úton. Van, aki csak csendes, szemlélődő, vagy magában tudja az imáit megfogalmazni, de hogy azt is tanuljuk, hogy azzal, hogy én kimondom a saját imámat, ezzel a másikat is megajándékozom, és lehet, hogy azok a gondolatok, amiket a Szentlélek nekem ad, és segít kimondani, az a másiknak segít egy kérdését megválaszolni. És ebben az időszakban volt nálunk egy imaest, amikor én sokkal több kegyelmet éltem meg, mint egyébként szoktam. Az egyik az a Reni volt, aki előtte mindig csendben imádkozott, és mindig ott volt, és teljes lélekkel, és olyan gyönyörűen imádkozott ott mindannyiunk előtt és a közösségben, ami ez egy óriási ajándék volt számomra. És volt még egy apuka, aki meg egy olyan imát osztott meg, és szintén ő sosem szokott így, mert azt gondolja, hogy ő nem méltó, vagy nincsenek elég szép gondolatai, de hogy olyan jó volt ezt megélni, vagy egymást hozzásegíteni ahhoz, hogy de igenis mindenkinek az imája az a jó Isten előtt nagyon fontos, és hogy egy olyan gondolatot osztott meg ő, amit utána én hetekig hordoztam, és tudtam a saját kérdéseimre belőle táplálkozni. Szóval hogy ez a közösségi ima, az egyéni ima és a közösségi ima, ez nagyon-nagyon szépen találkozott ezen a területen, és ez nekem nagy ajándék volt.
Igen, köszönöm, és ki folytatja?
Én válaszolnék itt a Katicának.
Miután te szóba is kerültél.
Igen, miután én szóba kerültem. Amikor ez az imaest megtörtént, illetve az én gondolatomat a többiek elé tettem, akkor én saját magamon is elcsodálkoztam, hogy nem az volt bennem, hogy tördeltem a kezemet, hogy valamit kellene mondanom, hanem hogy én ezt mondani akarom. Tehát, hogy ez is az útnak már egy, talán a közepe felé lehetett, amikor már el tudtam, vagyis elértem egy saját magamhoz képest egy olyan szintre, amikor tisztán tudtak jönni ezek a gondolatok. Szóval nem az volt, hogy innen-onnan egy-egy keszekusza valami fogalmazódott meg a fejemben, hanem egyszerűen így, mint egy áramlás úgy, megindultak a gondolataim, és én ezt talán azzal hozom kapcsolatba, vagy azzal magyarázom magamnak is, hogy el tudtam érni az úton egy olyan ponthoz, amikor tudtam saját magam számára is vállalni azokat az érzéseket és gondolatokat, amiket aztán ki tudtam mondani a többiek részére.
Hagytad, hogy a Szentlélek Úristen imádkozzék benned. No, Vera, folytatod, vagy Gabi?
Én azt javaslom, hogy térjünk rá az aszkézis részére a lelki gyakorlatnak.
Hát jobban tudjátok, úgy, hogy segítsetek nekem a témáknak a kimondásában.
Mert három lábon áll tulajdonképpen ez a lelki gyakorlat, az imádságról beszéltünk eddig, és akkor van az aszkézis része, ami...
De a közösségi részről is beszélgettünk, a közösség megélése a ti kicsi közösségetekben. Gabi, tiéd a szó.
Az aszkézis keretein belül a következő előírások szerepelnek. Naponta minimum 7 órát kell aludni, és ébresztő óra használat esetén az első csörgésre felkelünk, és nem fekszünk vissza. Mert ez nem tűnik annyira nagyon komoly dolognak, de nem mindig jön össze a minimum 7 óra alvás a hétköznapokban. Itt viszont figyelnünk kellett rá, hogy összejöjjön, mert hogy igenis, hogy kipihenten kell a mindennapokat megélni. Aztán naponta 3-szori étkezés. a mindenféle köztes nassolások és egyéb édességevés, meg csipegetésnek az elhagyása. Nos, elmondom, hogy szerintem ez az egyik legnehezebb része, és itt nagyokat bolongatnak az interjú társaim. Valóban, tehát főleg az édesség elhagyása a hétköznapokban, ez egy nehéz dolog, és én ismerek olyat, aki az édesség elhagyás miatt nem vállalta a lelki gyakorlatot. Triviálisnak tűnik, de nem az, mert most már a mindennapokban tényleg az édességfogyasztás az egy, hát legalábbis az én életemben az egy megszokott dolog, főleg úgy, hogy gyerekek vannak ide belecsipünk, oda belecsipünk, megesszük a gyerekek maradékát, stb. Tehát, hogy ezeket teljesen kiiktattuk. Nincsenek ízesített innivalók, alkohol, ez. Viszont ihattunk kávét, ami nagyon fontos, mert ez az exodusban a fiúknak nincs, tehát ők nem ihatnak kávét. Szerdán és pénteken szigorú bőti napot kellett tartani, azt vállalni, hogy aznap nem ehetünk húst, és csak egyszer lakhatunk jól, a másik kettő pedig könnyebb étkezés. Ez egy érdekes dolog, legalábbis én, nekem ez egy kérdőjeles tétel volt a listán, mert én amúgy sem fogyasztok húst, és nagyon gondolkodtam, hogy mivel tudom szigorítani a böltöt, amikor amúgy is csak háromszor étkezünk. Úgyhogy én akkor azokon a napokon például a kávéban nem fogyasztottam tejet, tehát hogy így próbáltam így még ilyen egyéb módot megtalálni, hogy hogyan lehet még akkor a szigorúbb étrendet tartani. Aztán heti több mozgás, 2-3 edzést kellett beiktatni hetente. De most megmondom őszintén, hogy ebben voltak kudarcaim, tehát ez nekem nem mindig sikerült, de törekedtem rá. Aztán csak olyan tartalma...
De várj egy pillanat, hogy a Katisa város szélén lakik. Könnyen megy edzeni, mert pillanatok alatt kint van a városból. Te bent raksz a város közepébe.
Nem hiszem, hogy van összefüggés az edzések gyakorisága és a lakhely.
Járművek, mozgás, nyüzsgés.
Nem csak a futás létezik, tehát otthon is lehet testedzést végezni. Jó. Ez időráfordítás. Igen, és biztattuk egymást időnként azzal, hogy a takarítás, az ablakpucolás is egyfajta testedzés, de persze természetesen ez inkább csak a vicc része a dolognak. Hát törekedtünk rá, minden esetre nem mindig sikerült. Aztán, ami a nőies része a lelki gyakorlatnak, feleslegesen nem lehet vásárolni, és pletykálni, illetve panaszkodni. Na, ez sem könnyű, de igyekeztünk ezt is megtartani, illetve, ami szintén borzasztó nehéz, hogy megpróbálni egyszerre csak egy dolgot végezni. Hát ugye ez is a női része, hiszen mi nők, anyák, ugye egyszerre főzünk, és még számos dolgot takarítunk, és közben kikérdezzük a leckét, vagy még egyebeket is csinálunk. Na most ezt kellett leépíteni, és arra törekedni, hogy egy helyre menjen a fókusz, és ez nagyon-nagyon fegyelmet igényelt.
Mennyiben változtatok meg? Most egy olyan bizonyítványt állítsatok ki magatokról, ha szabad ezt így mondani. Még van vissza ebből a műsoridőből 5 percünk, röviden mindegyiknek, hogy hát mennyiben lettél más, mennyiben lettél jobb, mennyiben javultak meg a kapcsolataid. Természetesen csak azt, ami neked fontos. Azt kezdi, aki akarja. Rendi,
akkor kezdi. Most kezdem én. A lelki gyakorlat alatt, mivel nagyon igazából a normál hétköznapi ritmusunkhoz képest szerintem nagyon le voltak minimalizálva azok az ingerek, amik akár feleslegesen terhelték az agyunkat, ezért sokkal jobban tudtunk fókuszálni az érzéseinkre talán. Családban, a munkahelyen, az egyéb kapcsolatainkban, és azt gondolom, hogy a csoportos megosztásokon is mindig voltak olyan történetek az egyéni életünkben, hogy kellett ahhoz ez a minimális inger, hogy ezeket egyáltalán a radarjainkkal tudjuk fogni. Mert hogy annyi tevékenység van, ha csak otthon vagyunk, ha csak mondjuk főzünk, vagy az ember csinálja az egyéb háztartást, hogy mondjuk zenét hallgat közben. Tehát, hogy egy kicsit úgy másfele tudott menni a fókuszunk. És amit most már így a lelki gyakorlat végeztével talán én magam tudatosan keresek, hogy akkor nem kapcsolom be a zenét, vagy nem kapcsolom be a tévét, hanem próbálom ezt a fajta lelki békét továbbvinni a 90 nap letelte után is, és azt gondolom, hogy ebből a család is azért profitál, mert valamennyire megváltoztatott ez a lelki gyakorlat, hiszen ez volt a célja, hogy nem csak a jó Istennel való kapcsolatot, hanem az ember önmagában belül is változzon, és akár érzékenyebb legyen a külvilágra. Ezt mondjuk a családomtól kellene megkérdezni, de talán ebből mindenképpen tudtam magammal vinni a következő időszakra is.
Nekem nagyon hosszú volt a 90 nap, és nagyon sok kihívást adott, és azt élem most már több mint egy hónapja lelki gyakorlat után, hogy itt van bennem a gyümölcse, az, amit kaptam, és nagyon jó volt most felidézni, de hogy ez ebben a keretrendszerben működött, amikor egy döntést hoztunk, és minden nap a fejemben volt, hogy igen, még ennyi nap, és segített abban az az időszak, hogy a saját kérdéseimre megtaláljam a választ, de hogy a mindennapi gondok, azok nem múltak el 90 nap után, ugyanúgy akár a munkahelyen, a családban, a nehézségek, a belső küzdelmeim, azok megvannak, de azt mondanám, hogy abból a tapasztalatból, amit a lelki gyakorlaton megéltem, ahhoz képest máshogy állok ezekhez. És nem húz le annyira, nem rágódok annyit a dolgokon, hanem könnyebben felülemelkedek. Tehát nem lett könnyebb az életem, azokból a küzdelmek ugyanúgy megvannak most is a mindennapjainkban, de hogy talán van egy más megoldási működésem ahhoz, hogy a nehezebb helyzeteket átvészeljem, és ne hagyjam magamat, hogy lehúzzon a mélybe, de azt gondolom, hogy ez a 90 nap, ez egy különleges keret volt ahhoz, hogy ezt ilyen nagyon intenzíven éljük meg, és én most azt élem meg, hogy kikerülve ebből a keretből, ez most nekem nem olyan könnyű folytatni. Én egy hónapja nem voltam edzeni, tehát én nagyon sokat voltam éhes például abban. A végén már az ember megszokta, hogy mindig éhes, de nagyon sokat ittam, mindig csak vizet lehetett inni. És ez tök jó, mert egészségben tartott, de hogy az a tudatosság, az a döntés, amit ez a 90 nap adott, az most nagyon fegyelmezetnek kell lenni, hogy ezt tudjam folytatni. És ez valamikor megy, valamikor nem, hogyha őszinte vagyok. De talán lesz majd még fiat.
Hát szívből kívánom, hogy neked is, minden nyitottnak is, folytatódjék tovább az a kegyelem, az a nagy találkozás, amit átértetek ebben a lelki gyakorlatban.
Ami számomra úgy érzem, hogy maradandó 90 nap után, hogy merjek bízni, hogy bízzak az Istennel való kapcsolatomban, az Istenben, bízzak jobban az emberekben, tudjak támaszkodni arra, akik körülöttem vannak. És azt gondolom, hogy amint még így számomra így igyekszek így magamnak nap mint nap visszahozni, hogy nem az a lényeg, amit nem teszek meg, tehát hogy ne amiatt legyen lelkismeret furdalásom, hogy mondjuk aznap mi nem fért bele, hanem az a pici is, amit akár így meg tudok őrizni, vagy valami plusz, amit nem terveztem bele a napomba, de mégis sikerül, akkor azért legyek hálás, és akár így érezzem magamat az Isten munkatársának.
Köszönöm, hogy elmondtad, ki folytatja még, Gabi?
Én összegzésként azt kiemelném, hogy a többi imádság mindenképpen, aztán a jelenlét a dolgokban, az áldásos hatása, hogy ugye egyszerre csak egy dolgot csináljunk, és az a fajta jelenlét is így kialakult, vagy legalábbis próbálom ezt így megtartani magamban, hogy így figyeljek. Hogy figyeljek arra, hogy mi történik körülöttem, mi történik velem, és hogy megértsem a dolgoknak az értelmét, hogy amikor én megfogalmazok egy kérést a Jóisten felé, vagy megszólítom őt valamivel, akkor utána milyen válaszokat kapok a mindennapjaimban.
Pünkösd ünnepe van, a Szentlélek Úristen eljövetelének az ünnepe. Amikor is azt beszélgettük át három anyával, édesanyával, feleséggel, hogy ők hogyan élték meg a Szentlélekkel való azonosulás kapcsolatot egy sajátos 90 napos lelki gyakorlat keretében. Mi volt annak a technikája, és mik voltak annak a gyümölcsei? Jó Isten segítsen benneteket abban, hogy tovább is ezt tudjátok folytatni. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Gabinak, Verhának, Reninek és Katicának, hogy elfogadták ezt az interjút, megbeszélést, és a Jó Isten is úgy akarja, akkor még folytatjuk tovább. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.